A Fárok Földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fárok Földjén című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. Ezúttal Tóth Mersz művészeti műhelyünkkel jelentkeztünk, és hogyha megnézik a Kontakt Rádió honlapját a műsoroknál, ott látnak egy képet egy nagyon szokatlan ábrázolással. A kép maga az egyiptomi művészet szokásos hagyományainak megfelelően készült, tehát a legnagyobb felületek láthatóak rajta kiemelve. Az egyes állatok, mert hogy állatok vannak itt emberekkel együtt, úgy vannak megjelenítve, hogy a legjellemzőbb vonásaikat mutassák a képen, és három sávban helyezkednek el, ami ugye azt jelenti az egyiptomi művészetben, hogy ezek a jelenetek egymás után következnek. No, ennyi előzetes után, akkor most a társaságnak a híreiről néhány szót. Hétfőn volt legutóbbi ülésünk, és egy nagyon érdekes előadást hallhattunk, a ló a középkori arab kultúrában, és a magyar kultúrában az arab lovakról is, és ez az előadás, örömmel jelenthetem be, hogy nem sokára föl fog kerülni a honlapunkra, az előadásnak a képei és a szövege is, tehát hogyha valaki a PowerPointos fájt megnyitja és nézi, közben olvashatja a hozzátartozó szöveget is rövidesen.
Tehát... Azért tett hozzá, hogy az előadás nagy lelkesedéssel fogadta az egyiptomi nagykövet úr is, aki a témában ismerős, és aki felvetette azt, hogy esetleg Magyarországon is nagyobb, hogy is mondjam, teret kellene adni az arab lovakról szóló előadásnak. Hát ez az az érzésem, hogy e pillanatban egyéb problémák is jelentkeznek. De ne feledkezzünk meg arról, hogy a Kotási Zsuzsa fantasztikus ismerettel rendelkezett, úgyhogy ha én most elsétálok egy ménes mellett, akkor pontosan meg tudom állapítani, hogy abból a ménesből melyik ló valódi arabs, melyik ló keverék, és melyik ló amúgy mellékesen odajött.
Vagy esetleg másfajta.
Hát azért mondom, hogy oda került valahogy mellékesen, a lipicaiakról, a tarpánokról és egyebekről beszélünk. Itt a lényeg az arabslóról volt szó, az melyiknek a szép hosszú nyaka, vékony lábai, és hát igazi versenyló típusok.
Meg azt is megtudtuk, hogy a szárazságot, a vízhiányt nagyon jól tűri, és ez többek között a beduin edzésnek is köszönhető.
Igen, mert csak tudod, ehhez hozzáteszem, hogy azért a beduinok elég randán bánnak ezekkel a lovakkal, miután a beduinok a hasas pacikat is futtatják. Azt mondják, hogy annak a pacinak már a mama gyomrában is, illetve a hasában is meg kell tanulnia ezeket a dolgokat. Akkor egy kicsikét azt mondtam, hogy na, szétcsapok közöttük, de valóban nagyon szikár, inas lovak ezek, amelyek hozzászoktak a sivatagi körülményekhez, és majdnem olyan jól bírják a szomjazást, mint a tevék.
Igen, a több évszázados edzés nemesítés következtében. És hogyha már róról volt szó, állatról, akkor térjünk vissza a mai adásunk témájához, mert hogy, mint említettem, állatok vannak ezen a bizonyos képen, és pedig három sorban, legfelül marhák, alatta antilop és orix, legalul pedig hiénát lehet látni. Nem is akármilyen környezetben, mert hogy a hiénákat etetik, pontosabban tömik, tehát nem csak oda adják a hiénáknak azokat a finom falatokat, ott fölül lehet látni fölöttük, mint egy polcra elhelyezve a libákat, amiket szépen előkészítettek már, tehát lóg lefelé a fejük, úgyhogy nem élnek. Ezeket szépen úgy betömték a hiénáknak a szájába. És hát ez egy elég meglepő, váratlan jelenség, de hogyha az óbirodalmi masztabákban járunk, máshol is találni ilyen jelenetet, ami arra mutat, hogy volt egy olyan időszak, legalábbis az egyiptomi történelem kultúra folyamán, amikor ezeket a hiénákat valamilyen okból kifolyólag megpróbálták háziasítani.
A hiéna nem tartozott szét kedvenc állatai közé?
A kedvenc állatai közé nem tartozott, de azért kapcsolatba hozták vele a későbbiek során, nem véletlenül, hiszen a hiéna, tudjuk, hogy ugye elég vérszomjas állat, ami nem azt jelenti, hogy kizárólag rájuk vadászott, mert bizony azt is lehet tudni, olyanról is lehet hallani, hogy még oroszlánt is megtámadott, az anya oroszlánt a kölykével, hogyha el volt foglalva, és a hiénák csapatban voltak, akkor bizony egy oroszlánnal is fölvették a küzdelmet, és ők lettek a győztesek.
Hát a hiénekről nekem pura emlékem van, mert lent voltam Dél-Szudánban vadászni, és sátram hátam mögötti fára voltak felaggatva a száradó húsok, és a táborban megjelent két hiéna, amitől én fél éjszaka az ágyon összekuporodva hallgattam a röhigcséléseket. Tényleg röhigcsélnek, szóval olyan fura hangokat adnak ki, és utána, miután nem érték el a húst, csalódottan távoztak. Bennem egyfolytában élt, hogy Istenem, ha azt a hús nem érik el, akkor talán rám fanyalodnak, de szerencsére erre nem került sor.
Hát ez a veszély annál is inkább fönnáll, mert hogyha éhesek, akkor bizony tényleg még embert is megtámadnak, tehát lehet hallani olyant, hogy hiéna tépte le valakinek a karját. Úgyhogy tényleg nagyon veszélyesek, és hát az ókori Egyiptomra visszatérve van a hiénák éve megnevezés, amikor nagy éhínség volt, azt az időszakot hiénák évének nevezték el. Nem véletlenül a hiénák olyankor a sivatagos területről a Nílushoz is mentek, és nem csak, hogy várták, hogy valamit tudjanak enni, hanem agresszívan meg is támadták mindazokat, akiket elég gyengének éreztek, hogy sikerrel leteperjék és elfogyaszthassák.
Érdekes módon a hiénák szeretik az oroszlán hús, de az oroszlánok nem szeretik a hiéna hús.
Most akkor visszatérve ehhez a jelenethez, a hiéna hús állítólag elég rágos, meg nem igazán finom. Ennek ellenére a mai világban előfordul még, hogy az ősi hagyományokat követve vannak, akik elfogyasztják a hiéna húst. Ennek egyik oka éhség idején, amikor ugye nincsen más, az is ehető, tehát ezért mint ilyen éhség táplálékot nyilván tartják. Másrészt viszont Jemenben egy nagyon érdekes orvosi feljegyzést találtam. A hagyományos jemeni népi gyógyászat szerint gyógyító ereje van a hiéna húsnak, tehát gyógyítás céljából is elfogyasztották. Most az ókori egyiptomi orvosi szövegek között ennek nincsen nyoma, de a képi ábrázolások között látjuk ezt az állatnak a megtöltését. Na most azt is lehet tudni ennek a jelenetnek a kapcsán, hogy ez egy halotti áldozatnak a része. Tehát halotti áldozatra ugye azokat az állatokat, növényeket és egyéb dolgokat szokták fölajánlani az isteneknek, amit a halott remélt, hogy majd az istenek neki továbbítanak, vagy legalábbis egy részét neki adják. Ebből arra következtettek szakemberek, és nem csak Mereruka sírjában, hanem másutt is található ilyen ábrázolás, hogy akkor úgy látszik, hogy a hiénát elfogyasztották. Ha halotti áldozatok között szerepel, akkor ez egyfajta óbirodalom során még ételként is fogyasztott hús lehetett.
Szóval ez egy óbirodalmi csemege.
Na most ez korán sem biztos. Pascal Vernus és Jojott írt egy könyvet, aminek Bestiaire a címe. Abban írják, hogy hát azért ezzel nem egészen értenek egyet, van egy másik álláspont is, és ők ahhoz csatlakoznak, hogy szimbolikus értelme volt a hiénának, vagyis hogy a halotti áldozatok közé azért került a hiéna, mert egyébként nem csak ilyen formában került a halotti áldozatok közé, hnem volt olyan, hogy kis hiéna kölyköt így karon vitt valaki. Tehát ténylegesen háznál tartották ezeket a hiénákat, hogy ez egyfajta szimbolikus értelme lett volna, hogy a vadak, tehát a vad állatoknak a föláldozása a halott számára, hogy vad hús, mint olyan, tehát nem konkrétan hiéna hús, hanem a vad állatoknak a húsa, az is jusson az ő számára.
Beszéltél az előbb a hiéna esetleges domestikálásáról, hát ezt nem, a sakálnál ez bevált, azt tudom, mert a sakál és a kutya igen, közelednek egymáshoz, sőt, Szudánban a temetőben igen sok ilyen kis hegyesfülű kutyus található, ami sakál mamától és kutyapapától vagy fordítva származik.
Igen, a szaluki meg a szlugi kutya. Ezek az igen, agárfajták, ezeknek az ősei között sakál is található.
A szlogik azok kimondottan sivatagi ebek.
A szaluki is az vadászkutyák voltak, vadász mind kutyák, a kettő igen, berbereknél, igen, különböző területeken használták őket, és rendkívül gyorsak voltak, és kitartóak, bírták a szárazságot is, és ami nagyon érdekes, később az isztám, ugye a kalb, a kutyát nagyon negatívan ítéli meg. De ezek a kutyák, ezek az isztám, illetőleg az arab nyelv szerint nem kutyák, tehát nem lehet a kalp szót rájuk mondani. Ezek szaluki, vagy szlugi. Ez nem kutya, ez egy külön állatfaj ebben a megközelítésben. Tehát az agarak, azok nem kutyák.
Arabok szeretnek sólymászni, kutyákkal vadászni.
Ez a vadászkutya, és ez ugye a sivatagi népeknél a létfenntartásnak az alapvető eleme volt, a megfelelő mennyiségű élelmiszernek a begyűjtése, és ehhez a kutyák, ezek a agarak segítették hozzá őket, tehát nem véletlen, hogy tisztelték szemben azokkal, amik ugye a települések szélén, peremén éltek, és amiket úgy inkább távol tartották maguktól. Visszatérve a hiénára, még egy utolsó gondolat.
A töltött hiénára.
Ami fölmerült ennek a tömésnek a kapcsán. Ja, egyébként úgy tömik, hogy közben össze van kötve a lába az állatnak, nehogy véletlenül egyrészt meglépjen, másrészt valamilyen kárt tegyen, tehát le is fogják mellette. Tehát még az is fölmerült, hogy idomították volna őket, mert hogy ugye vadászatra alkalmasak ezek az állatok. Maguk is vadásznak, tehát akkor feltételezések szerint elképzelhető, hogy volt, aki vadászatra be akarta idomítani, illetőleg volt egy időszak, amikor megpróbálták a kutyákhoz hasonlóan hasznosítani őket.
Hát az az igazság, ha így végig gondolom azokat a sír képeket, amiket láttam, domborműveket és festményeket és egyebeket, amik láttam, amint ott a vadászgepárd a kocsi Igen. mellett szalad, tehát a vadászófár a kocsi mellett ott szalad a vadászgepárd. Van, ahol oroszlánok is vannak, hát a logika azok természetesen azok is előfordulnak, de valahogy a hién az nem jelentkezik sehol.
Az az igazság, hogy az óbirodalom után ilyen szempontból, tehát a domestikáció, a szelídítés szempontjából teljesen eltűnik.
A sivatagi
állatvilágnak a részét alkotja, viszont van egy nagyon érdekes festmény Tébában, amit nagy valószínűséggel tartanak hiénának, tehát nem 100%-osan biztos. Amenemhab-nak a sírjában található, a 81-es tébai sírban. Annak az embernek a sírjában, aki harmadik Tutmozisz fáraó testőreinek volt a vezetője, és aki elkísérte ennek következtében természetszerűleg ázsiai hadjárataira is, és aki egyszer, amikor az elefántokkal, ugye emlékszünk, hogy Nyáinál divat volt a tutmozidák korában elefántra vadászni. A harmadik Tutmozisznak volt egy olyan esete, amikor az elefántot nem találta el a megfelelő erővel vagy szögben, szóval a lényeg az, hogy az elefánt nem halt bele a sérülésébe, legalábbis rögtön, hanem rátámadott az őt megölni szándékozó fáraóra, és ez volt az az ember, aki legyőzte. Tehát az ő sírjában, aki megmentette ezzel a fáraónak az életét, a sírjában ezt is ugye megörökítette, de van ez a bizonyos jelenet, ahol úgy néz ki, mintha egy hiénával küzdene, és egy hiénát győzne le bottal a kezében. Tehát közel harcra is sor került hiénákkal, tehát elképzelhető, hogy nagyon komoly veszélyt is jelentettek ezek az állatok bizonyos körülmények között. Igen. Nem csak éhínség idején.
Nem, egyébként a hiéna magában sose támad. Szóval nem olyan hős a hiéna, náluk kettőnek kell legalább lenni. Egy magában nem veszi fel a harcot.
Igen, csoportosan.
Csoportosan támadnak, úgyhogy úgy látszik, az a szegény árva hiéna ott elkerült a többiektől, és aztán a hős vadász agyonver.
De szóval nagyon meglepő, hogy egy ilyen jelenet van, mert egyébként nem szokták ezt ábrázolni.
Elporolta a hiénát. Juhuj.
Akkor a következő, hogyha egyel följebb megyünk, az ugye az Oryx volt. Az Oryx-szal kapcsolatban meg megint nagyon érdekes dolgokat lehet mondani. Ez is ugye egy vadállat, egy antilop féleség, Ma. Az egyiptomi neve Mahedzs, a fehér antilop. Ezt a prehisztorikus korban, tehát a fáraókort megelőző időszakban tudjuk, hogy fogyasztották. Ínyenségek között szerepelt még az óbirodalom korában is. Elvétve úgy tűnik, hogy a középbirodalom korában is még a ételek között előfordul, de már egészen ritkán. Az újbirodalom korában viszont megfordul a helyzet, és negatív szerepe van, és szét ledöfi, mint a gonosznak, a rossznak a megtestesítőjét.
Pontosan szétdöfi le.
Itt
valami tévedés van?
Nem, még az újbirodalom korában járunk, tudod, amikor fáraót is neveztek széthez tartozónak, szétinek a Ramesszida korban. Tehát ekkor még szét a harcnak az istene volt, a sivatagnak az istene, a dühöngésnek az istene, aminek vannak pozitív oldala is, hiszen háborúban ilyen istenre szükség van, aki ebben segíti az egyiptomi hadsereget szemben a idegenekkel, akiket le akarnak győzni. A nyomorultak, ahogy mondták őket már előre, így becézve.
Kedvesen és finoman, ugye, az egyiptomi diplomácia. Egyébként ezt azért nem értem, mert az orik húsa tulajdonképpen antilop hús. Tehát olyan sok változatosság a kettő között nincsen. Én ettem rón antilopot, ettem más szalmás antilopot, azt mondtam, hogy antilop, hús.
Hát mondom, az óbirodalom korábban ingyenség volt, csak valamilyen okból kifolyólag a hozzá kapcsolódó képzetek, azok alakultak át negatívvá, és ezért lett ez a fajta megítélése a dolognak. Hallgassunk szerintem egy kis zenét, és utána folytassuk akkor az antilopokkal, meg az egyéb vadakkal, vagy nem vadakkal.
A vadakkal, főleg a vadakkal.
أنا عمري في لحظة يمر والذكريات قلبه مصور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر يا حبيبي شفتك حزين وفي كل عين لي دمعتي عالصورة دي مرت سنين وياريت نغير في الصور أنا عمري في لحظة يمر والذكريات قلبه مصور الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر يا حبيبي شفتك حزين في كل عين لي دمعتي عالصورة دي مرت سنين وياريت ما غير في الصور ليه من الصور انا برسمك ويكلموني واكلمك انا نفسي مرة افهمك الحب مش ألبوم صور روحي معاك بتونسك وحشني نفسي ألمسك واحضن ايديك وانا بحرصك ونعيش سوا من غير صور ليه بصور انا برسمك ويكلموني واكلمك انا نفسي مرة افهمك الحب مش ألبوم صور روحي معاك بتونسك وحشني نفسي ألمسك واحضن ايديك وانا بحرصك ونعيش سوا من غير صور.
كدفش هالغاتوينك Önök Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallgatják, abból is a Thotmesz művészeti műhelyt. Miután az előttünk elhangzott dalban a fiatalember kellőképpen elsiratta szerelmét, aki már nem néz rá többé, és akit rettenetesen hiányol, térjünk vissza az eredeti témára. Hédi mutatott egy nagyon érdekes domborművet, festett domborművet, kinek a sírjából?
Mereruka sírjából, 6. dinasztia, Teti fáraó.
Köszönöm szépen, ezt mindig elfeledem, ahol többek között, nem akarok az egészen rátérni, többek között hiénákat tömtek, ami meglehetősen meglepő látvány volt. Ott voltak a szegény lemészárolt kis állatkák, amivel megtömték a hiénákat. A hiénák lábai össze voltak kötözve, és akár csak nálunk a libákat úgy tömték ezeket az állatokat. Feltehetőleg, hogy is mondjam, áldozati célokra készültek ezzel a töméssel, mert a hiéna hús nem annyira finom, hogy ezt esetleg a továbbiakban olyan nagy fogyasszák, bár az óbirodalom korában fogyasztották. Hát nagyon éhesnek kellett szegényeknek lenni, hogyha már ráfanyalodtak. A hiéna azért nem volt annyira tisztelt állat, mint az összes többi, és hiénának az ő rossz természete miatt igen nehéz lett volna domestikálni. A későbbiek folyamán, aztán új birodalomnál el is jutottak odáig, hogy letettek erről a dologról, és egyszerűen csak a sivatag állatai közé sorolták. Megemlítettük azt is, hogy vadászataik során a fáraók használtak, illetve segítőtársként használtak gepárdokat, esetenként oroszlánokat, sőt azt a bizonyos ebet, ami részben sakál eredetű, viszont az egyetlen olyan kutya, amelyet az arab világban tisztelnek, vagy elfogadnak, mint az arabok nem szeretik túlságosan a kutyákat, de ezt a kutyát, ezt tisztelet övezi, ugyanis vadászeb, és mint vadászeb hozzájárul a gazda élelmezéséhez a vadászat során, akár csak a sólyom. Röviden erről volt szó tulajdonképpen. Most lépjünk tovább, Hédi még szól néhány szót, és utána én is beleszólok megint.
Jó, akkor még azt, hogy volt szó az Oryxról is, tehát a gazellákról is. Az Oryx kezdetben fogyasztották, tehát étkezési céllal vadásztak rá. Az új birodalom korában megfordult a helyzet, a gonosz megtestesítője lett, úgyhogy vannak olyan ábrázolások, ahol szét leszúrja, illetőleg olyan ábrázolások is vannak, úgy tűnik, hogy ez egy rituálénak a része volt, hogy a fáraó is vadászott rá, és legyőzte, leszúrta ő is a gazellát, teljesen normál méretű gazellákat. Ugyanezeket, hogyha a késői kori templomokat, főképp a görög-római kori templomokat nézzük, akkor egészen pici gazellák vannak, amiket leszúr a fáraó, úgyhogy ez már csak egy szimbolikus esemény volt, tehát a templom területén minden valószínűség szerint egy makett volt az, amit a fáraó képletesen, szimbolikusan legyőzött, még az is fölmerült, hogy ez a makett, ez egy sütemény lehetett.
De bocsánat, hogy közbeszólok, amikor azt mondod, hogy pici gazellákat, hát a Thomson gazellák tulajdonképpen hát egy olyan jó megtermett macskánál alig nagyobbak.
Igen, ezek még kisebbek voltak, olyan kézbe elférő méretűek, úgyhogy icili-picilik akkor úgy mondom, és miután tudjuk, hogy például Osiris tiszteletére volt egy bizonyos ünnep, amikor disznó formájú süteményt készítettek, és ezt el is fogyasztották, elképzelhető, hogy más alkalmakkor is készültek állatformájú sütemények liturgikus, kultikus céllal. Tehát így merült fel ennek a lehetősége.
De hát a disznó az tisztátalan volt, nem?
Pontosan a disznónál pontosan ez az érdekes, hogy valóban tisztátalan állatnak tartották, tehát a papok nem is fogyaszthatták, a késői korban kifejezetten tiltották ezt, és a korábbi időszakban is úgy tűnik, hogy tisztátalansága miatt, amikor tiszta állapotban kellett lenni, akkor nem lehetett fogyasztani. És ezért egyszerűen az utálatos dolgok közé került. Nagyon érdekes, hogy mégis Osirisnak egy bizonyos ünnepén ezt fölülírták, és akkor éppen, hogy el kellett fogyasztani. Lehet egyébként, hogy ennek is szimbolikus jelentősége volt, hogy tudnélik, ezt a disznót, a gonosz megtestesítőjét Osiris legyőzte azzal, hogy elfogyasztották. Tehát még ez sem kizárt. De az tény és való, hogy ennek ellenére nagyon sok disznót tenyésztettek Egyiptomban. Tel el Amarnában például fönnmaradtak disznó ólak. Amikor először előkerültek ezek az ólak, úgy gyanús volt, hogy hát ez úgy néz ki, mint egy disznó ól, na de hát a disznó tisztátalan, na most ennyi disznót hogy tenyésztettek volna ebben a tiszta városban, az északi városban volt, ahol a kézművesek, munkások éltek, de aztán disznócsontokat is találtak, fogakat is, tehát egyértelművé vált, hogy ott bizony disznók éltek, és ezeket a disznókat tenyésztették fogyasztás céljából.
Igen, de ne feledkezz meg róla, hogy nem ezeket a zsíros disznókat, nem ismerem a disznóknak fajtáinak az elnevezését, mert azt hiszem mangalica, az a zsíros, nem tudom.
Hát ez a magyar specialitás.
Az a magyar specialitás, de azok a disznók, amelyek azon a területen élnek, tehát abban az őrült melegben, meg lehetősen kevés zsírral rendelkeznek, ott inkább a húsuk miatt eszik.
Ennek ellenére romlandó, és van még egy dolog, a disznó hús nagyon veszélyes tud lenni. Tudnélik, ez a borsóka szeret megtelepedni benne, és amennyiben nincsen eléggé átsülve, már pedig ez elég gyakori volt akkoriban, hiszen gyakran nyárson sütötték a disznót, akár egészben, és hogyha egészben sütik, képtelenség teljesen átsütni. Másrészt a főzésnél is nem biztos, hogy annyira alaposan megfőzték, tehát hogyha ez a borsóka, ez bekerül az emberi szervezetbe, akkor ott komoly károkat okoz, elszaporodik, és előbb-utóbb belehal az illető a bélféregbe. És azt, hogy konkrétan ették az egyiptomiak a disznóhúst, azt pontosan ebből tudjuk, mert több múmiában is a nyomát megtalálták a féregnek. Tehát ez egy komoly halálozási ok volt többek között.
Azért ne feledkezz meg arról, hogy azért nem a jó kövérre meghízott gazdag egyiptomiak ették, hanem ezek a meglehetősen vékony munkás.
Az biztos, hogy a szegényebbek. Az étele volt, és a disznópásztor nagyon lenézett valaki volt. Tehát Herodotosztól tudjuk, hogy ő ott az utolsó volt a sorban.
Ez a mai napig nem változott. A falusi hierarchia továbbra is a kondást tartja a legalacsonyabb rendűnek, utána jönnek a juhpásztorok, utána jönnek a tehénpásztorok. utána jönnek lovas betyárok.
Betyárok. Tehát a disznó az valóban tisztátalan állat volt, ennek ellenére az egyiptomiak fogyasztották, és még egy nagyon fontos feladatuk volt a disznóknak. Igaz, hogy ott a kecskék vagy más állatok is sorra kerülhettek. A vetést, ugye amikor kiáradt a Nílus, kellőképpen átitatta a földet a nedvességgel, a szép, sötét szürke, fekete földet ráterítette a már sivatagos területen levő árterületre, és ilyen módon termékenyé vált a talaj, de puha is lett. Ebbe a puha talajba nem kellett igazából szántani, illetőleg nagyon sokszor fölösleges volt a szántás, elegendő volt egyszerűen csak elszórni a magokat, de azokat be kellett taposni. Valahogy mégiscsak a földbe be kellett jusson, és ilyenkor állatokat hajtottak a frissen vetett területre, hogy tapossák be, és ezek között az állatok között nagyon gyakran disznók szerepeltek, tehát a disznókat ráhajtották betaposni.
Azért csak hajtottak hasznot.
Na, de most mi a vadállatokról beszéltünk, és a gazellától kanyarodtunk el ide, úgyhogy visszatérve a gazellára, a gazellát vadászat céljából is, tehát mint a gonosz megtestesítőjét vadázták, és rituálisan is a gazella vadászatot gyakran megörökítették. És ezeknek a vadászatoknak, mint említettük, nem csak a gazellák voltak az áldozatai, meg ugye előfordult a hiéna, ami nem jellemző, de többek között szerepel, hanem más vadak is voltak, például a nyúlra is vadásztak, de vadásztak nagy vadakra is. Említettük, hogy Ázsiában az Orontész partvidékén elefánt volt a nagyvad, Egyiptomban viszont két nagyvad volt, amit a fáraói méltóság is volt levadászni, és ezek egyike volt a bivaj, a másik pedig az oroszlán. Ugye az oroszlán pedig nem akárki volt, II. Ramszesz fáraót csatába is kísérte oroszlán, meg a fáraók magukat is gyakran ábrázoltatták oroszlán formában, tehát az állatok királya az valóban komoly nagy megbecsülésnek örvendő lény volt. Az állatok királya.
Ez a furán hangzik, a fáraó, mint az állatok királya, de hát
az állatok királya az állatok közt volt király, és ahogy az állatok közt kiemelkedett, úgy az emberek között is kiemelkedett. Gondolom ez lehetett a hátterében a szfinxek kialakulásának.
Igen, a szfinxekkel kapcsolatban, de azért egy dolgot ezzel az oroszlánnal kapcsolatban megemlítenék, hogy az Ajdában, amikor felvonul a győztes sereg, akkor oroszlánok is megjelennek. A gizei piramisnál volt az, hogy hozták a szegény, agyonetetett oroszlánokat, de valami miatt nem tetszett valami nekik, és hogy így mondjam, ordítani kezdtek, amitől a láncsavivők egyike másika elejtette a láncsáját, szóval nagyon szórakoztató volt az az Ajda előadás. De ha már az Ajdánál is tartunk, illetve ha már a gizei piramisoknál tartunk, nagyon érdekes dolog, hogy én minden második hétfőn irodalmi kávéházat tartok nyugdíjasházban, és a legutolsó ilyen alkalommal Kis Józsefről volt szó, költő 1843-1921 között élt, és az ő egyik utolsó versei közé tartozik, amit most szeretnék felolvasni önöknek, a Sphinx. Feje fölött az izzó sárga ég, körös körül magány és messzeség. Lábainál rőt sivár homok, sehol se élet, se halálnyomok. Ím ez a Sphinx. Kő arcán közöny a néma lepel, kőszeme nem kérdez és nem felel, kőkeblét hiába kendőzgeti, az alkony, a hajnal, mindegy neki, mert ő a Sphinx. Évezredek mentek fölötte el, ő bambán gunnyaszt, szót se érdemel, mindössze annyi történt ez alatt, hogy nőtt a föveny egy pár vonalat. Nem méri a Sphinx. S jönnek utána új évezredek. Mi lesz? Mi lenne? A homok pereg. Ma még csak köldökéig ér neki, egykor majd egészen betemeti. Mit bánja a Sphinx? Na most jellemző az, hogy ez a Sphinx dolog abban az időben mennyire különlegességnek számított. Hát az akkori, tehát a 19. században élt emberek nagyon jól ismerték Európát. Mondjuk még Oroszországba is eljutottak, hogyha muszáj volt nekik, de Afrika Egyiptom már valami különleges dolognak számított. Igaz ugyan, hogy a tüdőbetegek közül, tehát ha valakinek volt pénze, akkor oda küldték, hogy ott a forró sivatagi homokon gyógyuljon, de ez még mindig egy olyan távoli világ volt. Napóleon seregei, illetve hát az a Napóleon felvonulása Egyiptomban, ez hozta meg a kedvet ahhoz, hogy az olvasó közönség egyre többet olvasson magáról erről a témáról, és ekkor alakultak ki azok a bizonyos kis horrorok, amiket akkoriban rémtörténetnek neveztek, a múmia bosszújáról és egyéb ilyesmiről. Továbbá a szerelmi történet, amiben a Deli sivatagi sejk elrabolja a leányt. No, térjünk vissza egyébként a te témádhoz. Hol is tartottunk tulajdonképpen?
Tehát ott a második sornál tartottunk, és az Oryxról beszéltünk, és akkor a legfelső sor következik, ahol a marhák vannak, amikről még nem beszéltünk, és amik itt szépen egymás után sorakoznak, és amiket szépen ugyancsak etetnek, hogy kellőképpen fölhízlalják őket. Mert ugye a marha az rendkívül fontos volt, nagyon sok szempontból fontos volt, talán a legfontosabb az a húsa volt, de ugyanakkor a tejet is, marha tejet is a kecsketejjel együtt nagyon szívesen fogyasztották az egyiptomiak, bár ezzel kapcsolatban egy érdekes dolgot meg lehet jegyezni, hogy főzésnél viszont nem használták. Olvastuk Sinuhénak a történetét, amikor Sinuhé megjegyezte, hogy Ázsiában, ahová ő elmenekült, mindent tejjel főztek. Egyiptomban pedig nem tejjel főztek, hanem vízzel. Tehát a tejet önmagában használták, feltehetőleg különböző készítményeket is készítettek belőle. Azt tudjuk, hogy például a tejfölt, mint olyant ismerték, hiszen orvosi receptekben használták.
Apropó, bocsánat, ha már itt tartunk a tejnél, Kleopátrának nem volt véletlenül tejfürdője?
Igen, de a szamártej volt.
A szamártej? Oh, bocsánat.
Szamártej, és a szamártej az megint egy másfajta tej. Egyébként nagyon hasznos tej, és más anyagok vannak benne természetszerűleg, mint a marhatejben, ugyanúgy, ahogy a kecsketej is más anyagokat tartalmaz. És például azt, hogy Kleopátra olyan egészséges volt, az többek között ennek a szamártejfürdőnek is tulajdonítják. Tehát egy tényező a több közül. Mert hogy a sebek behegedését elősegíti. Tehát, hogyha valakinek valamilyen sérülése volt, az ugye az egyiptomi elképzelések szerint egy kapu volt a démonok számára, amin keresztül a démonok oda be tudtak hatolni, és ki tudták fejteni negatív hatásukat, betegséget tudtak okozni. Na most, hogyha ez a kapu hamarabb bezárul, mert a szamártej bezárja, akkor ez ugye megszűnik, és ugye a szamártej miért zárta különösen nagyon hatékonyan be, az szétnek volt köszönhető, hiszen szét állata volt a szamár, és hogyha szét bezárja, hát akkor a többi gonosz, vagy szét ott van, csak még mielőtt bezárult volna, akkor a többi gonosz, hát nem akar oda, széttel nem akar szembeszállni, hiszen szét ebben az időszakban, már a Ptolemaiosz korban járunk, már abszolút negatív megítélésben részesült. Korábban, mint azt említettük, nem mindig volt így, még a 19-20. Dinasztia idején is pozitívan álltak hozzá az életükben. Halálnál már nem, nem véletlen, hogy Széti fára is a kartusát, mert ugye Széti volt a születési neve, tehát ezt kartusba írt neve, amit a sírban is föl kellett volna írni. És ehelyett Ptahi, tehát Ptahhoz tartozó, vagy Usziri, Oziriszhez tartozó, ez került a sírban a neve helyére.
Pontosan ezt akartam neked mondani, hogy bocsánat, hát Szét volt az, aki igyekezett elpusztítani Oziriszt. Nem biztos, hogy a fáraó Széti neve Oziriszt előtt akkor a becsben állt volna.
Igen, szóval ez a kettősség már akkor megvolt, hogy Oziriszsel szemben viszont nem volt jó Szétre hivatkozni, úgyhogy ezért is van, de mondom, váltakozik, tehát egyik helyen Szét helyett Ptah, másik helyen pedig Oziris szerepel Szétnek a neveként a túlvilág.
علمني اشتاق علمني الغيرة علمني
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban a Fáraok Földjén című műsor, melyben ezúttal a Thotmesz művészeti műhellyel jelentkeztünk, és Mereruka sírjának az egyik jelenetéről beszélgettünk. Mererukáról érdemes annyit tudni, hogy ő Teti fáraó korában élt a 6. dinasztia idején, vezír volt, és a sírjában 31 helyiség található, 21 saját maga számára, 5 felesége számára, akit Utethethornak neveztek, és szintén 5 helyiség, amit utólag alakítottak ki fia számára, akit Meri Tetinek neveztek. Mererukának egyébként a másik neve a szép neve, ahogy az ókori egyiptomiak az óbirodalom korában nevezték, Meri volt. Tehát ezt a sírt, ezt már igen korán felfedezték. De Morgan volt az, aki 1893. júliusában először bement, és tudományos leírást készített róla, de 1912-ben újból föl kellett fedezni, mert a homok annyira beterítette. A tudományos publikálása pedig az első 1936-ban volt Prentice Duell-nek a tollából. Tehát az ő sírjában a sír kápolna nagyméretű helyiség volt, 11,6x9,2 méter a mérete, és ebben található az a bizonyos jelenet is, amit nagyon sok helyen láthatnak, ahol egy szobor van, amelyik egy ajtóból áll, előtte lépcsőfokok és áldozati tábla. Ez a jelenet az északi falon található, és ezen a falon, hogyha ettől egy kicsit jobbra nézünk, ott nyílik az az ajtó, viszonylag alacsony ajtó, ami a már kész halotti kápolnával lett bevágva a gyermek számára. Ennek a falnak a túloldalán, tehát hogyha szemben állunk vele, akkor a bal oldalon nyílnak helyiségek a raktárak számára, és ezzel szemben levő oldalon léphetünk be magába a sírkápolnába. Ahol belépünk, az a déli fal, ott is nagyon érdekes jelenetek láthatók, Mereruka például a papirusz hajón áll, és a mocsárnak a jelenetei találhatók mellette, illetőleg halászok, akik szigonnyal halakra vadásznak. Mindez a jobb oldalon látható. A bal oldalon először siratókat lehet látni, majd egy nagy hatalmas ládát, amit 22 ember visz, előtte 2 hivatalnok halad, utána egy hölgy és újabb 2 hivatalnok. Egy következő jelenetben bárkát és 3 csónakot lehet látni, és ezen a bárkán van a koporsó, az a 3 csónak pedig húzza a koporsós bárkát. És mindezek előtt felolvasó papot, táncosokat, siratókat és kenyéráldozatot, akik már a sír előtt várják a temetésre odaérkező halotti bárkát. Hogyha tovább haladunk itt ezen az oldalon, tehát a nyugati falnál vagyunk, akkor megint Mererukát lehet látni, ezúttal 2 fia kíséretében, majd pedig egy újabb jelenetnél Mererukát, amint ül, felesége kíséretében, és nézi azokat a hajókat, amik 5 sávban vonulnak oda-vissza. Tehát feltetőleg összesen 30 hajó volt, ebből 6-ot lehet ma is látni, és ezek az abidoszi zarándoklatot ábrázolják, ahol Mereruka mindegyik hajón személyesen is részt vesz a legkülönbözőbb helyeken, tehát van, amikor az ágyon fekszik, van, amikor előkészítik számára az ágyat, van, amikor kormányoz, és egyéb helyeken. A északi falon, tehát azon a falon, ahol Mereruka szobra is elhelyezkedik, ez a fal azzal kezdődik, hogy Mererukát hordszéken viszik, 12-en is, és nagyon érdekes, mert a hordszék alatt 2 törpe látható, amint 3 kutyát és egy cerkóf majmot vezet. A rokonok veszik természetesen körül a hordszéket. Mellette Mereruka kézen fogva látható 2 fiával, és utána jön az a bizonyos jelenet, amiről mi itt mi beszélgetünk, az állatok etetése, itt is több sorban helyezkednek el. A 2 hiéna, amiről már beszéltünk, vannak legalul. Fölöttük 5 gazella és antilop látható, majd 2 sorban ökrök, az egyikben 4, a másikban 8 ökör látható, még följebb 4 kecskét lehet látni, a legfelső sorban pedig hajókészítés jelenetét. Ezt követi az a jelenet, amikor Mereruka feleségével és anyjával együtt áll, majd a szobra túloldalon. Ugyanez a jelenet, de ott megmaradt a fölirat is Mereruka címeivel együtt. Aztán gyerekek és felnőttek különböző jelenetekben, egymás alatt vannak sorokban, táncosok is, büntetésábrázolás, a csapatverseny,
aztán olyan is látható lejjebb, ahol egy szolgálónő madárral van, majd más szolgák madárral, ez az utóbbi kettő szenvedte meg az ajtókészítést, tehát ezek nem teljes sorok. Majd jön a keleti fal, ahol Mereruka játék közben jelenik meg, illetőleg a következő jelenetben nézi, amint a szántóföldön dolgoznak, itt van az, ahol például csépelnek, ahol az aratás jelenete látható, az árpaszállítás, híres, amikor a szamárra rakják az árpát, és úgy viszik, illetőleg Mererukát megint csak lehet anyjával együtt látni, meg halotti szolgákat is lehet látni. Egyébként a pilléreken is, mert hogy 6 pillér is van ebben a teremben, ott is Mereruka áll, és a címei vannak felsorolva mellette, mármint azokon, amik megmaradtak, mert sajnos soknak a díszítése nem látható ma már. Visszatérve tehát a mi jelenetünkre, ami tehát Mereruka mellett található, azon a falon, amelyik előtt az áldozatot bemutatták, itt legalul 2 hiénát lehetett látni, amint etetnek. Ez az, amit a Kontaktrádió honlapjára is föltöltöttünk. A fölötte levő jelenetben antilop és gazellák vannak, akiket szintén etetnek, és a kontextusból következik, hogy nyilvánvalóan ezek az etetések nem akármiért történtek, hanem a halotti áldozat céljából, és itt az Oryx-szel kapcsolatban még azért kitérnék néhány dologra, mert viszonylag keveset tudtunk eddig beszélni róla, hogy Egyiptomban többféle Oryx is volt, ez a gazelláknak egyik típusa, az Oryx gazella beisa, Oryx gazella leucorix, és Oryx gazella dammach, és ez az a bizonyos, ami a leggyakoribb volt, ez egy görbeszarvú Oryx volt, és máhecsnek, tehát fehér gazellának nevezték az egyiptomiak, és mint Anna említette, a gazellák viszonylag alacsonyak, ez a gazella, tehát ami a leggyakoribb volt, ez 1 méter 30 centi marmagasságú állat, és nagyon érdekes a természete, mert ugyan, ha lehet, elmenekül, de amikor úgy érzi, hogy nem tud elmenekülni, akkor támadásba rendül, és még az oroszlánt is megtámadja. Természetszerűleg ez azt jelenti, hogy az emberre is rátámadhatott. A húsát, mint említettük, a középbirodalom koráig fogyasztották, a szarvát viszont az íjazásra, íjkészítésre használták föl. A negatív megítélése, tehát amikor szét állatává, illetőleg a gonosz megtestesítőjévé vált, ez az újbirodalom korától mutatható ki. Attól kezdve volt egy olyan rítus, ami az Oryx megölését jelentette, vagyis a fáraó a templomi jeleneteknél volt, ahol szarvánál megragadta és levágta a fejét késsel, és volt olyan, ez főképp már a görög-római korra jellemző, amikor lándzsával szúrta le. Ezekben az esetekben egészen miniatűr, pici orixokat ábrázoltak. Úgyhogy felmerült annak a gyanúja, hogy ez valójában nem valódi állat volt már, hanem valamilyen tésztából vagy viaszból készített modell. Egyébként az állat testét feláldozták, a fejét viszont különböző ceremóniákra félrerakták, például a ceremoniális bárkának a dísze lehetett, több istenség esetében is, tehát voltak szoláris istenek, holdistenek és Szakhmet különböző formái, meg Szokáris, akiknek a bárkáját az Oryxnek a feje díszítette. Még érdemes megemlíteni, hogy a 16. felsőegyiptomi nomosz címer állata is az Oryx volt, illetőleg ennek a székhelye Hebenu patronusa egy olyan sólyon volt, ami Oryxnak a hátán állt. A görög-római korban nem egyszerűen állt a hátán, hanem le is szúrta ezt az Oryxot, vagy pedig meg volt kötözve ez az állat. Kapcsolódik még egy érdekes dolog az Oryxhoz, a menpech, ami karnakban elő is került egy ilyen, körülbelül 40 cm hosszú vászon, föltekert vászon volt, egyik oldalán Oryx fejjel díszítve. Hogy ennek mi volt a konkrét célja, azt igazából nem tudjuk, de rituális, kultikus életben használták, ez egyértelmű. Tehát alulról a második sorban orixek voltak, efelett pedig marhák következtek, amiknek a tejét is nagyon szívesen fogyasztották az ókori egyiptomiak, és mint erről beszéltünk, érdekes ellentétként, Elő-Ázsiában nem csak nyersen fogyasztották ezt a tejet, hanem a főzésre is ezt használták.
Na most visszatérve ezekhez a tejfélességekhez, egy dolgot szeretnék mondani, hogy aki azon a területen jár, az lehetőleg a kecske tejtől óvakodjék. Ugyanis a kecskék mindent megesznek. A nejlon zacskótól kezdve a papír zsebkendőn folytatva mindent megesznek, miután ott nincs olyan terület, ahol olyan nagyon legelni lehetne, tehát amit találnak, megesznek. Na most, ha az ember úgy végig gondolja, hogy mi mindent kaphat ettől, hát talán a kecsketejet felejtse el az utazó.
Viszont az érdekes, hogy említetted, hogy még a nejlont is megeszik, viszont nem tudják megemészteni. Úgyhogy, hogyha nem darabokban van, hanem egybe van a nejlon, nem tépik szét, akkor több kecske már halálát lehet-e, hogy annyira összegyűlt a gyomrában a nejlon, hogy nem tudott enni. Tehát nem volt hely a táplálék számára.
Hát tudod, az az igazság, hogy amikor a kecske meglátja a nejlonzacskot és elkezdi legelni, akkor nem biztos, hogy az egészségügyi szempontok figyelembevételével teszi ezt.
Sőt, biztos, hogy nem. Na, tehát visszatérve a szarvasmarhára, a marhákat a húsuk miatt, elsősorban a húsuk miatt tartották, de mellesleg a tejet is ugye megfejték, és vannak is olyan jelenetek, ahol a tejet fejik, meg olyan jelenet is van az óbirodalom korából több helyen is, ahol a kisborjú születését ábrázolták. És erről most egy kicsit az állatorvoslás felé kanyarodnék el, mert hogy állatorvosi papírusz az egy van, a kahuni papírusz, és azon a marhák igen gyakran szerepelnek, tehát az állatorvosok egyik legfontosabb területe éppen a marháknak a kezelése volt, és a marháknak a kezelésébe több minden bele tartozott, egyrészt az egészségi állapotuk folyamatos figyelemmel kísérése, hiszen az istenek számára is fontos áldozatot jelentettek, tehát amikor föláldozták őket, akkor nem volt mindegy, hogy az az állat egészséges vagy nem egészséges, mert egy egészség nélküli, tehát egy beteg állatot nem lehetett föláldozni. Úgyhogy vannak olyan jelenetek, ahol látni lehet, hogy a föláldozáskor egy pap figyelemmel kíséri az áldozat levágását. Sőt, olyan jelenet is van, ahol a vért is oda viszik a paphoz, hogy nézze meg a marhavért, hogy az rendben van-e, mert hogyha nincs rendben a marhavére, akkor az az állat nem volt egészséges, még ha amúgy egészségesnek is látszott.
Abban az időben nem szoktak jósolni a bélből?
Az egyiptomiak nem jósoltak a bélből. Uh-huh. Náluk ez nem divat, viszont a vért azt megették, elkészítették.
Az tehát jó is.
Tehát a marha vért, ugye az első átmeneti korban nagyon sok szolgaszobor csoport készült, ezt az óbirodalom idején kezdték el készíteni, a legkorábbiak a IV. Dinasztia korában, egy-egy figurát ábrázolnak kőből, nagyon szépen gondosan kidolgozva, aztán egyre több ilyen figura van, és az első átmeneti korban már nagy mennyiségben, és nem egy-egy, hanem egész csoportot alkottak, és ezek között vannak hentes jelenetek is. Ott úgy ábrázolták általában ezt a jelenetet, hogy az egyik sarokban ott volt ez a bizonyos véres, hogy abban tartsák az állatoknak a vérét.
Hát igen, csak ez aztán alaposan megváltozott, amikor az arab kor bekövetkezett, mert a halálvágásnál egyszerűen kifolyatják a vért, és mint felesleges dolgot.
Az egyiptomiak is kifolyatták, csak ők elfogyasztották, az a különbség.
No, az az érzésem, hogy szépen lassan azt fogják nekünk mondani, hogy bye-bye birdie, tehát szeretném, hogyha lezárnánk ezt a témát, ezt az egész témát.
Egy hét múlva jelentkezünk, meglepetéssel várjuk Önöket, pénteken 3 órakor.
Engem is meg fogsz lepni.
Meglátjuk.
No, hát akkor, kedves hallgatóink, örülünk, hogy Önökkel lehettünk. Kívánunk kellemes hétvégét mindnyájuknak, a viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Kontaktrádió.
A fáraók földjén.